A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 30 perckor jelentkezik a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Feszültség van a levegőben, légi veszély van. Ha minden igaz, akkor lehet, hogy egy atombombát fognak Magyarországra ledobni. Természetesen nem kell megijedni. Belpolitikai atombombáról van szó. Természetesen szavazókorú, és az országért aggódó állampolgárként mi is figyeljük az eseményeket, de ne tőlünk várjátok a legnagyobb kommentárokat, bármi történjék is ebben az ügyben, egy biztos légi veszély van ma a magyar politikában, csak nehogy kiderüljön, hogy a hangfelvételeken Gyurcsány van, mert a... egy remekbe szabott Varga András Judit paródiával, mondjuk. Na, ennyit a belpolitikáról, és lapozzunk már is tovább. 2024. március 26-a van, és van nekünk egy SMS, WhatsApp és Viber számunk is. 0636-os 980980. Sonka illat leng a légben, húsvét lesz még a héten. És ez nem Gézu, hanem mérnök úrnak a szösszenete. Köszönjük szépen, úgy látszik, hogy ihletett állapotban van ma a hallgató közönség, mert hogy természetesen Gézu is megírta maga hajkuját, figyelem, 3 óra 20 perckor írta.
Na,
meg.
Ez nagyon
biztos
jó.
Van olyan alternatív valóság, ahol nem ez van. Írja.
Igen, biztos.
Megkérdezi egy másik hallgató, hogy Gede kollega beteget jelentett? Hát nem beteget jelentett, az azért túlzás az ő esetében. Egy azonban biztos, hogy nincs jól, és nem akartuk, hogy a stáb többi tagja is néhány nap múlva ugyanezt mondja el magáról, hogy nincs igazán jól, úgyhogy jobbulást Gede kollégának, villámgyors felépülés, mert nem akarok csütörtökön bejönni helyette. Úgyhogy köszönöm szépen. Aztán újabb sikerfilm, a pénzügyminisztérium bemutatta, hogy omlott össze a költségvetés február végére. Hogy is van ez?
Hát úgy van, hogy 7 óra 20 perc körül ezt megbeszéljük Németh Dávid elemzővel, hogy mi a helyzet ezzel a két havi költségvetéssel, illetve nem azzal, hanem hogy egészen pontosan mik ezek a lukak, és hogy hogyan lehet betömni.
Morgan Freeman kartársak írja egyébként Le Pap, aki az előbbi költségvetési szösszenetet is közzétette. Úgy meg vagyok fázva, hogy a varrataim is fájnak, ezért tegnap nyugton maradtam, azért ma igazán rossz levegő mellett látom, hogy a Telepi utcánál már nem, hogy nem világít a gyalogos zöld, hanem az egész hóbele van sárgán villog, a Fradiánál meg már rutin, hogy jobbra akarva könyvesre durván lenyomják a bicis csávót, az ember fiát, amúgy meg csendes még a város, írja a orfolyos hallgatónk. Lehet csatlakozni hozzájuk, természetesen minden óhaj, sóhaj, panasz beolvasásra került. Szucsogós, jó reggel, srácok, az egyik legrégebbi hallgatónk, Zoli.
Köszönjük,
legalábbis
Zoli.
Ezt állítja magáról. Köszönjük, Zoli. Nem szuszogunk, az az Ács. Már
de
50-szer
az
mondom.
Kicsit, de nem baj, nem számít. Figyelj csak, nézzük meg, hogy ja, Emmanuel napja van, úgyhogy boldog Emmanuel napot mindenkinek.
Szerinted hányszor ugratták,
hát sokszor,
Gergely
sokszor.
Robi dalárval, hogy a szerelem dalára mm-hmm. elindult Emmanuel. Mm-hmm.
És hát nyilván a tévésorozattal is, illetve filmsorozattal is, de Manuela, Manuel napok is vannak, Dusán, Dusánka is ide, és az Immanuel, aki...
Immanuel Kant.
Aki majdnem Emmanuel. Úgyhogy ők
ünnepelnek. És a kis tormásokat el ne felejtsük kiemelni.
Tormás, hát egy húsvét előtt kiváló igen. név. Évfordulók közül érdemes kiemelni 1924. március 26-át, amikor
kerek
Olaszország
évforduló.
Anektálta Fiumét, és megszünteti az ott még 4 évvel azelőtt kikiáltott Fiumei szabadállamot. Mesél a múlt rovatunkban, ezzel foglalkozunk Katona Csabával.
Aztán 1971. Kelet-Pakisztán független állammá alakul, és felveszi a Banglades nevet. A
56.
szocializmusban ez mindig a bangladesi gyerekek és az éhínségnek a szinonimája volt, és rengeteget próbáltunk segíteni a bangladesi gyerekeknek úttörőként. Nem tudom, hogy eljutott-e hozzájuk, az biztos, hogy mi megpróbáltuk. 1956-ban igen, megalapítja a Dubnai Egyesített Atomkutató Intézetet.
Magyarország 10 szocialista ország részvételével, így van. 2009-ben pedig második útjára indult Simonyi Károly, a magyar származású űrturista a nemzetközi űrállomásra. Emlékszem rá, hogy beszéltünk róla sokat annak idején. Nézzünk híres születésnaposokat.
George Smith, angol régész, ő találta meg és fordította le a Gilgames eposz hiányzó töredékét, aki nem ismerné.
És ezzel elég jelentősen hozzájárult
ahhoz, történeti hogy... mérföldkő. Az bizony. Egyik legrégebbi írott irodalmi emléke a világnak. Tessék haszonnal forgatni a Gilgames eposzt.
És
nagyon
ne tessék
tanulságos.
Meglepődni azokon a dolgokon, amik érdekes egybeesést mutatnak különböző özönvíz legendákkal, kultúrkörrel, például, ami a Bibliában van, az is egy ilyen érdekes paralel történeteket vázol fel.
Tennessee Williams, amerikai író, drámaíró, 1911. március 26-án született. Aztán Erdős Pál.
Nagyon komoly. A 20. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa, magyar matematikusa, az MTA tagja, 1913-ban született. Aranyköpést is tőle választottunk ezen a napon.
Aztán Trekkerek figyelem, a Star Trek egyik oszlopa, Leonard Simon Nimoynak a születésnapját is ünnepeljük. 1931-ben született egyébként.
Róla kevesen tudják, hogy nagyon kiváló fotóművész és egyébként dalszerző énekes volt azzal a kiváló mély hangjával Leonard Nimoy, és ilyen kicsit ilyen western country stílusban
énekelgetett. Én a múltkor egy Kalambó epizódban láttam.
Igen.
Nem, nehezen tudtam elvonatkoztatni.
Figyelj, színész legendák születtek ezen a napon, mert Ellen Arkin Oscar-díjas amerikai színész is ezen a napon született, aki nem látta volna az elmúlt idők egyik legnagyobb tévésorozatát, a Kaminsky módszert, amiben Ellen Arkin alakítja az egyik nagy szereplőt, az minden, és Michael Douglas a másikat, tehát ilyen elképesztő színész fejedelmek, mindenképpen nézze meg. Tavaly hunyt el Ellen Arkin, és James Caan is ezen a napon született, 1940-ben, 2024-ben, sok mindenkinek Sunny-ként ugrik be James Caan, de hát azért ő sok minden
Sunny.
Mást is letett.
A... Vidd már vissza Don Vincenzo üres üvegeit, igen, emlékszem. Diana Ernestine Early Ross. Uh-huh. Detroitban, Michigan államban 1944. március 26-án született a Golden Globe Tony díjas amerikai énekes, 13-szoros Grammy díj jelölt volt, vagy hát ő még az, igen.
Következő születésnaposunkkal mostanában sok mémet láttam, amin viccelődnek, hogy a nagymamád milyen jó állapotban van, és ez ilyen teljesen ízléstelen, de hát az a lényege ezeknek a vicceknek, hogy ízléstelen legyen. Ugyanúgy viccelődnek a Robert Smith-tel, a Cure énekesével, és van egy csomó ilyen fotósorozat, amin Steven Tyler is rajta van, mint ilyen nagymama. Ő 1948-ban született ezen a napon, az Aerosmith-szel ugye nagyon sok mindent tett azért, hogy jó zenét hallgathassanak az emberek.
Larry Page meg nagyon sok mindent tett azért, hogy szétrobbanjon atomjaira a társadalom, és minden, amit mi elkövettünk valaha az interneteken, az valahol dokumentálva legyen. 1973. március 26-án született, ugyanis a Google egyik alapító tulajdonosa. Mit adott nekünk a kereső óriás?
Hát
költői
igen.
kérdés, ne tessék rá felelni.
Igen, igen, igen.
És az utolérhetetlen szájtartás.
az utolérhetetlen, ilyen furán csücsörítő.
Igen. De kicsit vicsorít is, csücsörít is.
Kicsit. Úgy mosolyog, de közben gyönyörű, szép
és
nő,
mindig,
persze.
És mindig mond valamit, és úgy marad a szája a végén, igen. Az megvan. Na ki lehet ő?
Keira Knightley. Csak igen. Nem Keira Knightley.
De. Úgy, 1985-ös, szemtelenül fiatal angol színésznő.
Híres. És most mi van Keira Knightley-val? Az utóbbi időben nem látom. Keira
Knightley-t. Én se, pedig 3 évig szomszédunk volt. Nem értem a kérdést.
A Love Actually óta mit dobott nagyot? Actually, mit gurított nagyot Keira Knightley?
Kardozós filmekben nekem kevéssé hiteles. Van az Arthur király legendáról egy ilyen film, amiben ő is kardozik.
Igen.
És egy ilyen nagy darab szásszal vív élethalál harcot, és ő nyer természetesen, de hát olyan pofonokat él túl, hogy nekem leszakadna tőle a fejem.
Igen, hát nem.
Hát figyelj,
baj.
Legutóbb a Bostoni folytogató című filmben szerepelt 2023-ban.
Yes, Son Pepi, azt nem láttam.
De az a remake, az eredeti Csendesély, meg Charlotte, meg az 2020-ban Rendbontok, a Hivatali titkok volt az utolsó, ami eljutott
az,
magyar.
Ja, az jó, igen.
Igen.
Az jó volt. Na, hát ennyire követem ki.
De szerepelt az Everestben és a Karib-tenger kalózaiba, ugye,
ja,
ne felejtsük el.
Karib-tenger kalózaiba, valóban, tényleg, igen, abba igen. Tényleg.
Anna Karenina, stb.
Na jó, jó, rendben, akkor visszavonom, és sok mindenben szerepelt, Domino csak én nem
is volt,
láttam.
Ugye, Arthur király, stb.
Képzeld el, András, kiváló dolog történt, ugyanis találkozott Brian Johnson, aki ugye az AC/DC frontembere, néha igen, néha nem.
Lesz Pozsonyban, néz, ú, Istenem,
is,
elfelejtettem.
Meg Bécsben is, több nap. Találkozott Brian Johnson a Dire Straits Mark Knopflerjével, és elkezdtek beszélgetni, és ebből lett egy olyan projekt, hogy...
Előkerültek a gitárok.
Egy 6 részes televíziós dokumentumfilm sorozat készül, aminek az a címe, hogy Johnson és Knopfler zenei legendái. A Sky Arts-ra kerül majd föl, és áprilisban, és lehet nyomon követni, hogy ők kit tartanak zenei legendáknak is miért, és ennek a hype-nak a részeként most így körbehaknizott mindent Brian Johnson és Mark Knopfler is, és valahogy összeakadt a Brian Johnson a Slash-sel, aki azt mondta neki, de figyelj már, nem akarsz énekelni nekem egy valami jó pofát, és azt mondta neki a Brian Johnson, hogy dehogy nem, Slash, énekelek neked. És összehoztak egy kis lemezt, amit most mindjárt be is mutatok, és a Howling Wolf-nak, a kiváló amerikai adatközlő blues legendának az egyik számát dolgozták fel, úgyhogy aki nagyon tradicionálisan szereti ezeket csalódni fog, viszont aki az AC/DC-ből ismeri csak Brian Johnson hangját, az meg fog lepődni, mert egészen Tom Jones-osan tolja ezen a felvételen, úgyhogy jöjjön ez egy jó kis ébresztőnek így kedreggel.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
No kérem szépen, mindenki meglepődött. A hallgatók, na jó, azért az túlzás, hogy mindenki, de a hallgatók egy jelentékeny része meglepődött. Ha nem mondjátok, nem ismerem fel Brian Johnson hangját, zseniális, írja Gyuri. Kurt Russell énekelt így a karácsonyi krónikákban rocker télapóként. Igen. Írja valaki, jó reggelt, ez a zene gatyába rázza az embert, írja egy másik hallgató. No, hát örülünk, hogyha tudunk segíteni nektek a mai reggelben. Na nézzük, hogy mit ír a magyar sajtótermék. Hát először is egy szomorú hírrel kezdjük. Elhunyt Harry Klein.
Igen.
Harry, hozd a kocsit. Ennyi volt a szerepe. Ugye a Derek
hírben
sorozat
nekem az volt a nagyon
nyomozója.
Szomorú, hogy egy hospice házban.
Igen.
Hunyt el, igen, a színész. Nem tudom, hogy pontosan, ugye nem követtem a karrierit, hogy mi történt veled, de ezt olvastam. Úgyhogy igen. Hát ugye a San Francisco utcáinak a német verziója, igen, volt.
Fritz Wepper, mondjuk el, igen, mert nem Harry Klein,
igen,
volt a neve,
igen,
természetesen.
Hát mindenki Harry Kleinként ismerte, vagy hát nagyon sokan úgy ismerték, úgyhogy igen. És közben pedig, hát rengeteg érdekes hír látott napvilágot. Tegnap este ugye az egyik leghajmeresztőbb az, hogy a magyar nagykövetségre menekült Bolsonaro.
Az egész nemzetközi médiát ezt foglalkoztatja.
Hogy ne tudják letartóztatni.
Igen.
Két nap után távozott, ugye megvannak a felvételek róla. Február 8-án a brazil rendőrség elvette Jair Bolsonaro volt elnök útlevelét, és letartóztatta két korábbi beosztottját, akiket azzal vádoltak, hogy puccsot terveztek végrehajtani az országban, miután elvesztette a választást Bolsonaro. És a New York Times azt írja, hogy 4 nappal később videóra vette egy kamera, amint a Brazília városi magyar nagykövetség bejárata előtt várakozik. A nagykövetség kamerájának felvételét valaki kiszivárogtatta a lapnak. 2 napig volt a magyar nagykövetségen, ahol a magyar nagykövettel is találkozott a volt brazil elnök. Idegen állam nagykövetségének területén nem tudják ugye letartóztatni. A legfontosabb része a cikknek a New York Times szerint Bolsonaro az Orbán Viktorral ápolt barátságára építve szerette volna megkerülni a brazil igazságszolgáltatást. Hát ez azért elég forró pite, mondjuk
igen.
Ki.
Aztán kérem szépen a nemzetközi sajtóból még a horvátból idéznék. Csányi Sándor, Jelinek Dániel és Mészáros Lőrinc is bejelentkezett a horvát Fortenovia cég megvásárlására. Kb. Ez a legnagyobb horvát vállalkozás. A Fortenova 50%-a az orosz Sberbank és a szintén orosz VTB tulajdonában van, de ezeket a részvényeket befagyasztották. A végső döntést az eladásról a gázüzletekben érdekelt Pavao Vujnovac hozza majd meg legnagyobb részvényesként. A horvát Lider című lap információi szerint az egyetlen horvát cég, amely vásárlás igényt jelentett be, az a Podravka volt. Jelinek Dániel még 2022-ben adott be ajánlatot a Fortenovia megvásárlására, de az az üzlet végül kutba esett. A regionális élelmiszeripari gigacég tulajdonába tartozik többek között a legnagyobb horvát bolthálózat, a Konzum is. Úgyhogy ez is egy érdekes szelete a rögvalóságnak. Aztán kérem szépen újabb adalék a Spár. Eddig az Opera tartotta lázban a magyar közvéleményt, most pedig a Spár. Elítélem a Spár vezetőnek kijelentéseit, aminek következményei lesznek, ezt a múlt héten személyesen is elmondtam neki, így beszélt Nagy Márton, igen, nemzetgazdasági miniszter egy sajtótájékoztatón.
Azt is mondta, hogy lényegében úgy, ahogy fogalmazott, abból olyan volt, mintha azt mondta volna, hogy berendelte konkrétan a Spár vezetőjét.
Kikérjük magunknak ezt a hangnemet, fáradjanak ide, és mondják el, mire alapozzák ezeket a kijelentéseket, aminek következményei lesznek. Hogy mik ezek a következmények, azt persze nem tudjuk, de szerinte önmagában következménye van annak, hogy nagy veszteséggel működnek. Nincs még döntés arról, hogy megvásárolnák. Lázár Jánostól eddig csak javaslatként hangzott el egy ilyesmi. De hamarosan konkrét lépések is történnek az ügyben.
Akkor úgyhogy még egy érdekesség. Magyarország a világ országainak egy nagyon szűk csoportjába került, kedves András. Azok közé, ahol egyetlen nő tagja sincs a kormánynak. Például Vanuatu, Jemen és hasonló országok között vagyunk most ezzel a igen szűk csoporttal. Hát, hogy is mondjam?
Hát ez a való világ. Ez pénz, dolgok, fegyverek, mínusz a...
Ez nehéz.
Még egy érdekes fenntarthatósága a... Tudod mit, Endre? Tudod mit? Mert hogy kérem szépen, fél évnyi használt olaj átvételét nem fizette még ki a mohusok vendéglátóhelynek.
Azt majd a 3R-be elmondjuk részletesen.
Úgyhogy ez is a sajtó szemlébe tartozik, drága barátom. Csak hogy tudjál róla már.
És a tőzsdével mi a helyzet? Megnézzük?
Nézzük.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Drága barátai, magyarok, a BUX 0,2% fölötti mínusz hozott össze, 65.095 ponton fejezte be a kereskedést. Nem csoda, mert a MOL OTP páros gyengült a tegnapi napon. 2918 forint lett a vége a MOL kereskedési napjának, ez majdnem 0,5%-os mínusz, az OTP meg 0,9%-os mínusszal 16.850 forinton fejezte be a kereskedést. A Richter hiába erősödött 0,7%-kal 9.265 forintig. A Telekom is drágult 0,2%-ot 892 forintig, de ez nem tartotta meg a BUX indexet, úgyhogy kíváncsian várjuk, mi lesz a mai kereskedésben.
Hát közben sok érdekesség azért történt a világpiacokon, így mondom. Például a bitcoin árfolyama folytatta a felívelést a dollárhoz képest, egy újabb 4,5%-ot ráhúzott, most már 70.392, ami azt jelenti, hogy ugye a tegnapi és a tegnap előtti napon összesen körülbelül 10%-ot drágult az árfolyam. De hogyha ezt nem nézzük, akkor nézzük a Redditet. Trending tikerek között első helyen a Reddit, 30% plusszal a tegnapi naphoz képest, és egészen szépen hozza azt az őrületet, a mém részvény őrületet, amit egyébként lehetett látni tőle a bevezetése óta. Úgyhogy most $59.80-on a Reddit, úgyhogy korrigálta fölfele szépen. Azt mondja, hogy a legaktívabb tikerek között ott találjuk a Teslát, a Lucid Groupot, a Lucid 5,5%, a Tesla 1%-kal került feljebb, Marathon Digital 0,4%, és a Micron Technology több mint 6%. Úgyhogy eléggé, de a GameStop is ott van, kérem, hát persze, nyilván, ha a Reddit emelkedik, a GameStop miért ne emelkedjen 15%-ot pluszban. A vesztesek között, hogyha körülnézünk, akkor igazából például az Alvotech az, ami kiemelendő 11,2%-kal. Illetve még érdemes megnézni, hogy mi a szitu a Boeing árfolyamával, mert ott ugye elég komoly problémák vannak, a CEO, a vezérigazgató a problémák miatt lemondott, és távozik, és most összeszedték többek között, hogy milyen veszélyekkel néz szembe a Boeing. Ugye 140 ezeres cég az, tehát annyi alkalmazott van. Hát jogi bonyodalmak elé néz a társaság, az biztos, és talán az a legerősebb ezek közül. Úgyhogy a Boeing árfolyamát is érdemes nézni. Most egyébként egy 1,4%-os pluszban van a lemondás hírére, és hát ugye azokra az információkra, amit a cég mondott, hogy rendbe teszik ezt az egész bizniszt. Úgyhogy, de eddig borzalmas éve volt a repülőgépgyártónak. Különben, hogyha gyorsan össze akarjuk foglalni, enyhe csökkenés az amerikai tőzsdéken, 0,3-0,4%-os mínuszban az S&P és a Dow Jones, és az európai tőzsdéknél is egy ilyen felemás szitu volt, Londonban csökkenés volt, enyhe csökkenés, Frankfurtban pedig 0,3, tehát enyhe emelkedés, Párizsban gyakorlatilag semmi nem történt. Az ázsiai tőzsdék közül a Hang Seng Index van pozitívban, a többiek, a Shanghai Composite, a Shenzhen Index és a Nikkei negatív irányba mozdultak el, úgyhogy valószínűleg így is zárnak most már hamarosan.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na, azt mondja, hogy jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel és információkkal. Hírekkel vagy információ? Hogy mondjuk ezt, András? Hírekkel és információkkal?
Hát attól függ, melyik volt előbb, a hírek vagy az információ.
Na igen, igen, igen. Valószínűleg
az
információ
volt. A hír az kicsit erősebb, nem?
Igen, de az volt.
Akkor legyen hír és kész.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, utána pedig jövünk vissza mi. A témáink közül felvillantanánk egy párat, egy budapesti hírcsokor után azt fogjuk megkérdezni majd, hogy mikor lesz normális költségvetésünk. Hiszen lényegében jó lenne egy olyan költségvetés, mondják ezt az elemzők, amihez lehet viszonyítani, hogy milyen realitások vannak a magyar államháztartásban, gazdaságban. De így ilyennel nagyon nehéz prognózist is felállítani. Úgyhogy az ő munkájuk is nehéz, lényegében találgatnak, mert nem tudják pontosan. Tehát kiderült, hogy miért van horror hiány a költségvetésben a publikált adatok szerint. Németh Dáviddal beszéljük majd ezt meg, illetve majd azt is megnézzük, hogy újabb kutatási perióduson van túl a prémium járóbetegellátás minőségi index. Ugye ezt a beszélgetést elkezdtük már a múlt héten. Igen. Dr. Váradi Péterrel, most folytatjuk. És
megjött a hegyek lánya, Schmidt Andi, akinek Amanda írt meg szégyenítő orgánuma, annak köszönhető, hogy Ötzi Ausztirol zenére turbófolkot üvöltött a hegyek között. Hát,
tudod mikor? Ne szégyeníts meg, hogy Ötzi,
nem Ötzi Ausztirol, hanem Rudi.
Semmilyen nem volt. Viszont volt Sex Pistols, Ramones, Erzte és
Erzte
társai.
Azért az. Volt. És Sönstünzende Neubauten.
Azok
is.
Még élnek?
Hát jó, hogy élnek, de egyébként nem élő, sajnos nem élőben őket. Volt Béla B., de Én sok koncertjük.
És a másikat, hogy hívták, a lófejű szőkét?
Aj,
Béla B. és megőrülök. Hát írja meg 0-30-6-os-98-0-98.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Akkor folytassuk is. 7 óra 9 perc van, 2024. március 26-a. A Millás reggeli szól a rádió készülékekből, a Rádió Café 98.0 frekvenciájára vannak hangolva. A két műsorvezető pedig Kántor Endre
és Mihálovics András.
0630-as 6980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet mindenféle üzenetet írni. Köszönjük szépen, valaki megfejtette, hogy Farin Urlaub, az az utazók nyaralni.
Farin Urlaub?
Igen.
Megyek nyaralni, igen, utazók nyaralni.
Front embere, igen, igen, igen. Úgyhogy köszönjük szépen ezt. Gyors közlekedési helyzetkép, azon kívül, hogy lezárások lesznek ma 15 órától a Puskás Aréna környékén, mert lesz egy labdarúgó mérkőzés, lé. Ezen kívül fennakadás sehol sem látok. Ha ti valami más tapasztaltok, akkor a fent nevezett SMS, WhatsApp és Viber számon osszátok ezt meg a közzel. Aztán mi van még itt? Valaki írt a hírolvasó, a gangsta idézet ütött, hát igen, igyekszem. Na, akkor menjünk is tovább, Endre, mit szólnál egy jó Budapest rovat falazásához?
Hát nem egészen erre gondoltam, de most ezt most meg fogom neked oldani mindjárt, hogy ne ez legyen.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát kérem szépen, ellentmondásos üzleti tervet készített az idei esztendőre a Budapesti Közlekedési Központ, ezt a Népszava szúrta ki. Az előző évi beszámolóval együtt szerdán tárgyalja majd a fővárosi közgyűlés. A kiinduló pontot a viharos 2023-as év jelenti, amikor a likviditási problémákkal küzdő főváros önkormányzat nem tudta biztosítani a közlekedés szervezésre szükséges önkormányzati támogatást, így a BKV működése átmeneti hitelfelvételre kényszerült. 24 milliárd forintra rúgó kölcsönt azóta visszafizették, sőt a 673 millió forintos kamatot is állta a főváros. Egyébként tavaly a BKK összesen 150 milliárd forintnál is több támogatást kapott közlekedés szervezésre. Ugye ez nem csak a BKV működtetése volt, hanem a közútkezelés, a taxi ellenőrzés és a projektmenedzsment. Viszont a tevékenység alulkompenzálása miatt pluszban kért 32 milliárdot, ebből csak 2,7-et kapott meg, tekintettel a nehéz finanszírozási helyzetre, így a vesztesége 29,7 milliárd forint volt. A menetdíj bevétele meghaladta a koronavírus járvány előtti szintet, majdnem elérte a 70 milliárd forintot, és az érdekes még, hogy ugye van ez az új tarifarendszer, de szeretné növelni, kérem szépen, a bevételeit a BKK, és ennek érdekében új tevékenységekbe is fogna, a ruhákat és játékokat árulna, sőt, akár sínt is csiszolna, ha arra van piaci kereslet. Erről még fogunk szerintem hallani jó párszor, hogy mi lesz a Fővárosi Közlekedés Szervezési Társasággal. Én csak kertcsinálódnak szántam ezt a néhány gondolatot.
Azt mondta a főpolgármester úr, hogy Budapest a kerületekkel közösen biztosít CT és MR vizsgálatokat a fővárosiaknak. Azt mondta, hogy minden vitát és harcot megért, hogy ezt megtehessék. Azt is hozzátette, hogy ezzel jelentős mértékben lerövidültek a várólisták. A Facebook oldalán közölte a hírt, és azt is írták, hogy a gyors diagnózis ugye életeket menthet, bár Budapest egészségügyi hatásköreit megritkították, vagy nyírbálták, a felelősséget, a gondoskodást, az odafigyelést nem vették el, mondta ezt. Úgyhogy érdemes megnézni a CT és MR vizsgálatokat, hogy hol elérhetők és milyen feltételekkel, akit ez érint. Egyébként pedig elindult a fővárosi lakásügynökség, és a cél egy új lakhatási modell kialakítása, amely képes enyhíteni a kialakult lakáskrízist és válságot.
Hát de azt a lakáskrízist és válságot csak lakásokkal lehet.
Igen.
És ez akkor hogy olyan, lesz lakás, olyan ha nem tulajdonosokat épül, ami megépül, az drága.
Olyan tulajdonosokat, igen, keresnek, akik az önkormányzaton keresztül szívesen adnák bérbe az ingatlanjaikat, és azoknak az eszközöknek és szolgáltatásoknak az összességét jelenti a fővárosi lakásügynökség, amelyekkel bővíteni lehet a biztonságosan és megfizethetően bérbe vehető lakások számát. Aha. Budapesten. Ezt próbálják meg csinálni. Egyébként van egy oldaluk, ez a budapest.hu/esélyteremtő Budapest, hát ott be kell írni a fővárosi lakásügynökséget, és akkor ott minden információt meg lehet találni, aki vagy kiadóként, vagy bérlőként érdekelt lehet ebben. Na, mi van ezzel a tévéműsorral?
Hát kérlek szépen, mi kevés elég az totális sikerhez, csak előtte a 73 felugró ablakot per kell, hogy nem akarom, hogy megismerjék a helyadatomat, és a hírlevélre sem szeretnék feliratkozni, de mindegy. Kiderült, hogy a napokban a BBC kiemelkedő nézettségi üzleti vetélkedője a Gyakornok legújabb szériájáról van szó. Messziről indulunk, de eljutunk előbb-utóbb Budapestre, megígérem. Budapest, mint emblematikus helyszíneket, például dunai hajózás, és még nem is csak Budapest, hanem egyeki borkultúrai szerepet kapott ebben a műsorban. A brit nézők közel 2 évtizede töretlenül nézik a műsort. Új epizódjában az üzleti világ leendő reménységei között a magyar főváros turisztikai kínálatát is népszerűsítve versenyeztek egymással. A milliós nézettségi műsor jó lehetőséget kínál Budapest és környékének bemutatására, ezért a helyszínek és feladatok kiválasztásában a magyar turisztikai ügynökség segítette a produkciót. De miért? Hát azért, hogy majd ha látják a nagyon nézett műsorban, hogy megelevenedik a képernyőn a Halászbástya, a Mátyás templom, a Szent István bazilika, a Várkert bazárt, a Vörösmarty tér, a Pesti vigadó és a Margit sziget, no akkor majd eljönnek megnézni élőben is a brit turisták, akik most már nem csak legény búcsúra, remélhetőleg nem legény búcsúra jönnek ide.
Kajak, és tudod, mit nézhetnek még meg a brit turisták? Elmondom neked, Budapestre érkezik a világhírű Banksy kiállítás.
De hogy? Lebontottak egy csomó házat?
Mindent lebontanak. Nem, ugye
hát de ő graffitis.
Barcelona, Párizs, Milánó, Prága, Brüsszel, Lisszabon és Dubaj után a kiállítás Budapestre érkezik.
De Endre, ő egy graffitis. Hogy hozzák ide az alkotásait?
Nem csak a falakon vannak neki alkotásai. Az utca, a Festővásznam című nagy sikerű kiállítás majd a Komplex kiállítóteremben lesz látható május 3-tól, ezután megy Velencébe, Nápolyba és New Yorkba. Eddig 2 millió látogatót meghaladó a kiállítás, több mint 100 Banksy alkotást mutatnak be, és adnak átfogó betekintést a kivételes művész eddigi munkásságába. Úgyhogy vannak graffitik, amiket szerintem bedobozoltak.
Áll kérdés, hogy provokáltalak,
fényképek,
mert a
videóinstallációk,
Pompei...
lenyomatok, ugye ebből már van egy lenyomat már van, és olyan egyedi darabok láthatók, amik kifejezetten erre a kiállításra készültek, tehát reprodukáltak és
de
gyűjtöttek
hát azt
össze.
Se tudjuk, ki az a Banksy.
Nem baj, ez a lényeg. Akkor... Azt tudjuk, hogy ki volt az állarcos.
De akkor honnan tudjuk, hogy melyik a műve?
Nem tudtuk, ki volt az állarcos, ezért lehet forgatni belőle 18 hollywoodi kasszasikert, meg még 80 franciát, és mindig más van mögötte.
Több-több bőrvérzik nekem ez a hír.
Mindig
hogy
más van mögötte.
Hogy szedik le a graffitiket, és ha nem tudják, hogy ki a Banksy pontosan, akkor honnan tudják, hogy az az
úgy
ő graffiti?
Szedik le a graffitiket, mint ahogy az ősembereknek a különböző dolgait így bevizezik, és akkor rányomnak egy textilt, és lejön. Nem tudom, András, hiszen ezzel nem foglalkozom. Ennek a kurátori
nem értelek,
szeretére,
mindennel foglalkozom.
De ezzel nem tudok, már nem értem rá. Mondtam, hogy használjanak hozzá vodkát, azzal biztos lejön.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Képzeld el, van egy Zutons nevű indie rock zenekar Angliából, Liverpoolból, nagy zenei hagyományokkal rendelkeznek, és ezt a számot ők eljátszották, mert ugye nagyon híressé tette a szintén szigetbéli énekesnő, de ők is nagyon jó tudják ezt játszani, úgyhogy egy kis talpalávalót szolgáltatunk, aztán jövünk a költségvetéssel, ami elég kemény lesz, úgyhogy erre tessék felkészülni a zenével.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Drága barátaim, hát kiderült a hétfőn közzétett adatokból, hogy az ország vászon tarisznyáján egy akkora lyuk van, hogy nem lehet tudni, hogy hol ér véget a lyuk, és hol kezdődik a tarisznya. Egészen pontosan 1758 milliárd forintos deficit. Ez rekord. De hogy a magasságos kaporszakáló nem tudom én minek az áldásával jött, vagy hogy jött ez létre, erről beszélgetünk Németh Dáviddal, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzőjével. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
Az első bemelegítő kérdés, van-e értelme Magyarországon egyáltalán költségvetést készíteni, ha viszonylag gyakorta kell azt módosítani, mert azt gondolom, ahol ekkora hiány van, azt már nem lehet onnantól komolyan venni.
Hát értelme lenne, a kérdés az, hogy mikor van értelme csinálni, és mikor lenne értelme módosítani, mert hogy itt az egész tavalyi év arról szólt, hogy tudja, hogy nem fogják teljesíteni a 2023-as célokat, hanem jóval nagyobb lesz, ehhez képest ugye egész évben nem nyúltak hozzá, egészen őszig vártak, hogy egyáltalán elkezdjék módosítani a hiány célokat. Tehát most eljutottunk egy olyan szintre 24-ben, hogy gyakorlatilag még el se indult az év, mert tudtuk, hogy a 24-es költségvetés az tarthatatlan, tehát gyakorlatilag futunk egy költségvetéssel, amivel nem tudunk semmit kezdeni. Elemzői szempontból egyébként nagyon rossz, mert nincs mihez viszonyítani, nem tudjuk, hogy egyáltalán a kormány mit várna bevételi soron, és az ő terveikhez képest mennyire marad el, tehát egy teljes átláthatatlanság van ilyen szempontból a költségvetés lefutását illetően. Hát azt látjuk, hogy ránézünk egy-egy sorra, és össze tudjuk hasonlítani, hogy mi történt 2023-hoz képest, és romlott a helyzet, vagy esetleg valamiben javult.
De hogy lehet így dolgozni, Dávid?
Hát ez a baj, hogy itt a költségvetés hitelességét ássák alá, azért ez a kormány, ugye a Fidesz azért az első időszakban 2010 és 18-19 között azért elég híres volt arra, hogy próbált nagyon prudens lenni, azokat a költségvetési célokat, amiket megfogalmazott, próbálta elérni, és mindenki nagyjából készpénzt megvette, hogy oké, nem kell különösebben foglalkozni a költségvetéssel, mert tényleg próbálják azon a pályán tartani, ahogy tervezték. És akkor ez kezdett megborulni részben már 18-19-20-ban, de hát elsősorban ugye a koronavírus, meg az energiaválság után már teljesen átláthatatlanná és tarthatatlanná vált. Úgyhogy innentől fogva még kötvénypiacon is nagyon nehéz mozogni, mert kijön az államadósság kezelő központ 2023. decemberében, egy olyan egy finanszírozási tervvel, amiben már akkor tudtuk, hogy hát olyan számokra épül, ami nem lesz tartható. És ennek ellenére egyébként sikeres volt a kormány abból a szempontból, hogy megvezette a piacot, mert pont decemberben nagyon optimisták voltak, hogy milyen kevés kötvénykibocsátás lesz majd 2024-ben, volt is rá egy komolyabb rally, jöttek le a hozamok, hát aztán jött a kihozanodás 2024 elején, amikor meg ugye most ismét fölment például a 10 éves állampapír hozama 6,5% környékén.
Ezt akartam megvilágítani, hogy nem csak Németh Dávid, vagy Tardos Gergő, vagy Virovácz Péter miatt gáz ez, hogy nem tudjuk a költségvetési számokat, hanem ezt azért a külföldi befektetési bankházak is elemzik a magyar költségvetés adatait, és például ezek alapján hoznak befektetési döntéseket, ami meg mi nekünk, mindnyájunknak egyáltalán nem mindegy, hogy látják Magyarországot, mert ugye akkor úgy mozgatják a forint árfolyamot, meg úgy jegyzik le, vagy nem jegyzik le, meg olyan áron jegyzik le az államkötvényeket, szóval ez valahol így nagyon nem jó, ugye? Vagy ilyen okból sem jó.
Hát ilyen okból sem jó, sőt egy hitelminősítő intézet is egy idő után elkezdi nézni, hogy egyébként miért van ennyire elcsúszva a költségvetés, mi a reális pálya, miért nem tud esetleg csökkenni az államadósság, mert eljutunk most már arra a szintre 2024-ben, hogy nem fog csökkenni az államadósságunk, hanem akár még nőhet is. Persze ott lehet még trükközni évvégén, hogy mennyi készpénz vagy kesz számlán, mennyi pénzt tart még a kormány, így ez a betéti számlája, ami azért elég nagy szokott lenni, ilyen 2-2,5% körül van a GDP arányosan az a tartalék, amit így ezen a számlán tart. Hogyha ez például leapasztja, és csak 1% lesz év végén, akkor azzal lehet kozmetikázni az államadósságot, és így ez bruttó államadósságról beszélünk. Tehát, hogyha kicsit a tartalékainkat feléljük, akkor lejjebb lehet hozni a bruttó államadósságot. Csak akkor meg ott vagyunk egy olyan helyzetben, mondjuk 2025 elején, hogyha éppen a piacokon baj van, és nem akarnak annyira lejegyezni kötvényeket, mert félelem van, és pont nincsenek tartalékaink, akkor lehet visszakullogni mondjuk a nemzetközi valuta alaphoz, és akkor tőlük kérni kölcsön.
Hát ezt akartam kérdezni. Vannak tartalékaink?
Egyébként most még vannak, tehát az év elején.
Akkor nincs baj, hátradőlhetünk. Hát majd átcsoportosítjuk a nem tudom milyen.
Hát vagy esetleg jönnek
részhelyzeti
új,
alapból,
új
vagy...
adónemek.
Ezt az ötletet.
Köszi. Extra profit még nem volt. Adót. Például a Kántor fizessen szakálladót is, szerintem.
Ez nagyon helyes, igen. Hát ezt Oroszország is szerette régen alkalmazni. De ugye, hogyha itt... visszatekintünk azért, hogy honnan volt pénzünk az év elején, egy csomó devizakötvényt bocsájtottunk ki, de hát ennek egy része azért el is ment februárban erre a nagy hiányra, meg a kamatfizetésekre, de azért még mindig van pénz a tartalék számlán. De hát, hogyha ilyen szép magas hiányokat kapunk, és nem mennek úgy mondjuk a kötvénykibocsájtások, akkor ez is tud apadni, illetve hát olyan negatív trendek is elindultak, azért, hogy megnézzük a devizaadósság arányát az államadósságon belül, ez pár évvel ezelőtt még jóval 20% alatt volt, most meg már karcoljuk a 30%-ot. Úgyhogy ez miért probléma? Mert itt jön majd be, amikor gyengül az árfolyam, akkor a devizaadósságon is többet kell majd fizetnünk adósságszolgálatként. Tehát ez semmiképpen nem egy jó irány, hogyha még továbbiakban is folyamatosan devizából kell pótolni az elszálló költségvetési hiányt.
No, egyébként ez a hiány, ez minek köszönhető? Már pengetted ezeket a húrokat, hogy ki kellett fizetni ugye az elszálló költségek miatt megemelkedő kamatokat a külföldi befektetőknek.
Ez elég masszív volt, amit ki kellett fizetni.
Ez mekkora része ennek a nagy összegnek, amiről szó van? Ugye beszéltünk erről, hogy 1758 milliárd forint a deficit, de akkor ebből mennyi a kamat, és mik azok a tételek, amik ezt még hízlalták?
Ugye a kamatkiadás az egy ilyen 760-780 milliárd, most nagyságrendileg ez az összeg volt, de ezért ennek egy nagyon nagy része most kivételesen nem a külföld felé ment, hanem a belföld felé, hiszen most volt a kifizetése, az első nagyobb tétele az infláció követő állampapíroknak. Egy hasonló tétel jön majd márciusban is, hiszen ez volt a két legnagyobb sorozat, amit így kibocsájtott az államadóság kezelő központ az elmúlt egy-két évben. Úgyhogy ez volt egy jelentős tétel a nagy kiadásokban. A februárban számolják el mindig a 13. havi nyugdíjat is, ez is egy ilyen 400 milliárd nagyságrendű plusz tétel a kiadási oldalon. Volt egy kis feltőkésítése cégeknek, ilyen 500 milliárd forint értékben, úgyhogy ezek voltak a nagyobb kiadási tételek, amik úgy megnyomták a februári kiadásokat. Hát az ott a 13. havi nyugdíj, azt mondtam, hogy az volt. Bocsánat. Hát amúgy is ugye minden hónapban megy a nyugdíj, az most már nagyságrendileg egy ilyen 450-480 milliárd forintot tesz ki, és akkor erre jött még rá plusz még egy ilyen 450 milliárdos tétel a 13. havi nyugdíj kapcsán, uh-huh. Úgyhogy így az első két hónapban ilyen 1400 milliárd forint körüli tétel ment ki nyugdíjra.
Hogy lesz így, és ezt a tőzsdei cégekkel kapcsolatban gyakran mondják, hogy az extra profit adót ki fogják vezetni, van erre esély 2025-ben? Vagy nem, hogy nincs esély, hanem még további adókat is ki kell találni, hogy ezt a lyukat befoltozzuk az említett vászontarisznyán?
Mindenre van esély. Csak valamire nagyon kevés.
Így van, pontosan. Igen, most még messze van 25, most még mondhatjuk, hogy van esély. Aztán, ha majd decemberhez érünk, akkor már ez az esély az valószínűleg egyre inkább csökkenni fog. De hát remény hal meg utoljára mondhatnánk, úgyhogy bízik a kormányzat benne, meg mindenki, hogy majd a lakossági fogyasztás azért szépen elkezd megélénkülni. Például ennek köszönhetően, hogy ilyen nagyobb tételek, ugye több száz milliárd forintnyi kuponfizetés, kamatfizetés kerül a lakossághoz, és akkor ebből majd elkezd fogyasztani, ami egyébként a fogyasztási számokban még nem látszik, de abban látszik, hogy nem fektetnek mindent vissza direkt be állampapírba, tehát valóban máshova is megy ez a pénz. Az áfa bevételeken meg na, még annyira se látszik, hogy elkezdett volna fogyasztani, hiszen a február első két hónapi február vagy áfa befizetés az kisebb volt, mint egy évvel korábban az első két hónapi áfa befizetés, és akkor itt nem azzal, hogy mennyit utal vissza a kormányzat, ugye áfa visszatérítésként, mert ezzel szokták még mindig magyarázni, hogy biztos több az áfa visszafizetés, hát nem erről van szó, effektíve a befizetés elmarad a tavalyi év első két hónapá.
Azért, mert várják, hogy az ott a papír, állampapír kamatot megkapják, és majd azt költik hűtőre.
Ez így van, mondhatjuk, hogy mégiscsak február 20-23 között kapták meg ezt a pénzt, tehát még nem volt idejük elkölteni. Hiába volt plusz egy napjuk februárban, 5 évnek köszönhetően még nem tudták elkölteni, mert keresték a megfelelő terméket, amire elkölték.
Igen. Na, ezt akartuk hallani, gyorsan el is búcsúzunk, mielőtt elrontod itt a valami van. Másikkal a pozitívra hangolt végszót. Köszönjük szépen, Dávid!
Köszönjük szépen! Kitartást! Hajrá! A prognózisok készítéséhez, kötvénykibocsátásokhoz.
Jó elemezgetést kívánunk, ha van mihez viszonyítani. Ugye, ha nincs, akkor meg szerintem inkább aknakeresőzzel.
Kitalálunk valamit így.
Oké, köszi. Nagyon szépen köszönjük az infókat. Németh Dáviddal beszélgettünk, ő a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Rohanunk tovább, egy gyors kis betekintés a napközi műsorába. Aztán utána jövünk azzal a zenével, igen, aminek az első taktusai elhangzottak. Majd három mert rovatunk.
David Rawlings.
Így van. A Gentleman című Guy Ritchie filmből, ami nagyon jó színészekkel, de felejthető alkotás volt, nem olyan rossz, mint egy másik, viszont nagyon jó megágyazott a sorozatnak, ami egy elég jól sikerült alkotás lett.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
No, hát nem ez lett ígérve.
Visszavinnénk, de nem tudunk fizetni.
Egyébként is szerintem ezzel a sütőolaj dologgal alapvetően nincs minden rendben. Előfordulok ilyen diszkontláncoknál, ahol ezt gyűjtik, benzinkutaknál, és szerintem nem hordják el elég gyakran a sütőolajat, és azt hagyjam, hogy egy ilyen tárgykulturális kiállítás van a gyűjtő mellett, mert dunsztos üvegtől a műanyag flakonig különböző űrméretekben ott van, de ugye elborul borul, kiömlik, stb. Elég gusztustalan, ahogy így nézem, hogy ennek mi lehet
hát
az
jó,
oka?
Ezt most ezt technikailag meg lehet oldani, hogy ne legyen ilyen. Azt viszont, hogy fél évnyi használt olaj átvételét nem fizette még ki a MOHU sok vendéglátóhelynek, azt baromi nehéz, a Telexen lehetett olvasni, aki egy vendéglátóhely tulajdonos üzent nekik, és írta meg ezt az egészet. Magát ezt a csúszást a MOHU is elismerte, de azt is mondta, hogy már dolgoznak a hibák kiavításán. Ugye a MOHU a MOL leányvállalata, tavaly júliusban vette át a hulladékgyűjtés egyes ágazatait egész Magyarország területén, és a használt olajat is ez a vállalat gyűjti be, amiért cserébe pénzt ad a vendéglátóhelyeknek, a begyűjtött olajból pedig bio üzemanyagokat készít. Hát itt több probléma is van, mert az egyik az, hogy...
Hát de mi volt előtte?
Hogy más árat is fizet a MOHU a sütőolajért. Mert hogy
de eddig... előtte nem csak egy cég volt, hanem több cég
igen.
volt, ugye?
Hát volt és egy piaci verseny,
igen. Igen, volt, aki ott egyből a helyszínen fizetett, félreszámolások nem voltak, és most megvan ez a több hónapos nézd, késedelem.
Azzal nem is lenne baj, hogy egy ilyen átvétel után, amikor egy rendszert átállítanak, van késedelem, csúszás a fizetésbe, stb. Csak úgy már nehezebb bevenni a dolgot, hogy az egy korábban ugye 178 forintot kaptak egy liter használt olaj után a vendéglátósok, most 127 forintot fizet kilogrammonként a MOHU, és azt mondja, hogy egy hordó használt sütőolajért ugye 6350 forintot fizet a MOHU, a központosítás előtt ez 10700 forint körül volt, majd 40%-kal adnak kevesebbet, de még ezt sem utalják
de
át.
Ki a hibás? Nem a MOHU, hanem a nemzetközi piac. A használt sütőolajára a nemzetközi piacot követi, írja a cég a közleményében, ahol csökkenés történt tavaly nyáróta, ezért kap vagy ad kevesebbet a vállalat az olajért, és alól is írtak, hogy a számlázással kapcsolatos kezdeti hibákat, elakadásokat javítják, és nem sokára megkapják a partnerek a koncessziót. Az az igazság, Endre, hogy egy ilyen szerkesztői kis szösszenetet hozzábígyesztenék ehhez a hírhez. Mi szerint mi is kapunk rengeteg jelzést arról, hogy a hulladékgyűjtés rendszere akadozik. Mi is megkerestük a MOHU-t, hogy beszélgessünk erről a dologról. Arra a e-mailre, ami szerint mi szeretnénk egy interjút kérni az illetékesektől. Mennyi idő múlva jött válasz? Másfél hónap?
Hogy nem, kettő és fél hónap után.
Azt válaszolták, hogy továbbították a kérdéseinket az illetékes osztálynak, majd ők válaszolnak.
Hát várjuk ezt.
Szeretettel.
Most van, ha a fizetésben van egy fél éves csúszás, akkor nyilván...
Mert nekem van egy autószerelő ismerősöm, aki természetesen akkumulátor forgalmazással is foglalkozik, és ő is ugyan erre panaszkodott, hogy eddig jöttek, vitték, most a MOHU van, nem jönnek, nem viszik az akkumulátorokat, és amit meg elvisz esetleg, mert már nem tud vele mit kezdeni, azért meg gyalázatosan keveset fizetnek, kevesebbet, mint amennyit. Hát ugye monopól helyzetben van a cég, és annyi fizet, amennyit ő gondol ezekért a dolgokért. Nem volt, vagy ugye kizárták a piaci versenyt ebből a történetből. Hát szerettük volna ezeket megkérdezni a MOHU-tól. Várunk türelemmel. Eddig 2,5 hónapot kibírtunk, most már még 2,5 hónapot csak kibírunk, és amikor a nyári szünet lesz, hát ha bejön az egyik illetékes, és megkérdezhetjük tőle, hogy mik ezek az, mi ennek az akadozásnak az oka.
Van egyébként más a MOHU-val kapcsolatban is, ezt csak egy mondat erejéig mondom el, a 24.hu-n lehet olvasni, illetve a Szabad Európán, mert hogy egy fura szerződést kötött a MOL hulladékos cég, a MOHU a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, mert hogy az, ugye az adóhivatallal kötött megállapodás értelmében a MOHU megbízást adhat az adóhivatalnak, hogy ellenőrizze az általa kijelölt fémkereskedőket. Ez a legizgalmasabb sztori. Na most a NAV döntheti el, hogy az ellenőrzés körülményeire figyelemmel hány fős csapatot küld terepre, vagyis hány millió forintos üzletet köt a MOHU-val ennek kapcsán. Ezt azért szerintem majd átolvassuk részletesebben a 24.hu-n találtam.
Meg egy korábbi cikkeben azt számolta ki, hogy 52%-kal esett vissza az újrahasznosítási tevékenység 2023 első fél évéhez képest, mióta a MOHU van. Sok kisebb hulladékszállítással foglalkozó cég kiesett a rendszerből, mert nem tudott megfelelni a MOHU elvárásainak. Bezuhant például a visszagyűjtött fémhulladékok aránya, tizedére esett az akkumulátor hasznosítás. Na tessék, most olvasom ezt, amit mondtam.
Igen,
aminek
igen.
egyik oka lehet, hogy az akkumulátorokért is jóval kevesebbet, fele annyit fizetett a MOL, mint a, vagy a MOL-nak a leánycége, mint az előző vállalkozó, aki még a piacról ért.
Folyt köv.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Van egy járó beteg ellátás minőségi index, kérem szépen, Magyarországon. Egy újabb kutatási perióduson van túl. Ugye a prémium pénztárak megbízásából az állami és a magánegészségügyi ellátás szolgáltatásait veszi górcső alá. Ez egy fontos visszajelzés meglátásunk szerint arról, hogy hogy mennek a dolgok a magyar egészségügyben, úgyhogy időről időre rákukkantunk erre, hogyha megjelenik. Kalózunk dr. Váradi Péter, a prémium egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
Én meghökkentem azon, hogy ugye van egy általános közvélekedés a magyar társadalomban, miszerint hát a magyar egészségügy le van pukkanva, és egyre rosszabb teljesítményt nyújt, és hát ugye a hírekben is hallattuk, hogy bár drágáljuk a magánegészségügyet, de valamiféle minőségért betegként egyre többen fordulunk oda kezelésre. Hát ehhez képest a prémium járóbeteg indexben, ha jól látom, nem volt elmozdulás 2022-23 tekintetében. Ez miért lehet?
Igen, hát fontos dolog, hogy ha megvizsgáljuk ezeket a híreket, akkor nagy része a fekvőbeteg ellátással, tehát műtétekkel, esetleg egy sürgősségi osztályon történő 24 órás várakoztatásról szól, és nem pedig sokkal kevesebbet foglalkoznak a járóbeteg ellátás. Ugye a járóbeteg ellátás egy mondjuk egy bőrgyógyászati vizit, egy ultrahang, egy labor, egy belgyógyászati vagy kardiológiai vizsgálatot, amikor nem kell befeküdnünk a kórházba. Ezzel sokkal kevesebbet foglalkozik a sajtó, sokkal nehezebb is, illetve kevesebb is a negatív visszajelzés. Ami volt, és a mi kutatásunkban is látszik, az az, hogy az állami oldalon nyúltak a várólisták, tehát nehezebben lehet hozzáférni, de mivel hogy mi az ellátás egészét vizsgáljuk, tehát vizsgáljuk azt, hogy mi történik előtte, ebbe tartozik a várakozási idő, foglalás, stb. Vizsgáljuk azt, hogy mi történik alatta, mennyi időt foglalkozott vele az orvos, kedves volt, nem volt kedves, megvizsgálta, nem vizsgálta, felvilágosította, nem tette, és megvizsgáljuk azt, hogy mi volt utána, tehát hogy elégedette a beteg az ellátással, beszedi a gyógyszereit, betartja a szükséges az utasításokat, ezért ebben az indexben nyilvánvalóan kisebb súlya van annak a egyébként világos trendnek, hogy az állami oldalon nyúltak az előjegyzési idők a járóbeteg ellátás tekintetében.
Hát ha már várólista, ugye ahhoz be kell jelentkezni eleve, hogy az ember valahogy felküzdje magát ezekre a várólistákra, de erről mit mutat ez az index? Könnyű-e bejelentkezni, vagy már csak akár azzal is, hogy mondjuk online lehet, és nem kell várni végig a rengeteg zongora futamot órákon keresztül, hogy vagy hiába csöngetni egy-egy számot, hogy végre méltóztasson valaki felvenni és szóba állni a beteggel.
Igen, ez egy fontos pontja a felmérésnek, hogy milyen módon lehet időpontot foglalni. Hát azok között, a betegek között, akik ezt maguk csinálják, tehát nem más csinálja helyettük, tehát tudnak nyilatkozni, az látszik, hogy 2022 és 2023 között volt lényeges elmozdulás, különösen a magánellátás tekintetében. Tehát 50%-kal nőtt azoknak az aránya, akik több mint minden harmadik foglalás így történik a magánellátásban. Ugyanez az aránya az államiban, ez 8% körül van, és nem is mozdult el lényegesen az elmúlt évhez képest, tehát 2022-23-ra. Itt nagyon nagy lehetőség van a javulásra, úgy látszik, mert az állami ellátásban még mindig az ügyfeleknek a 27%-a az személyesen két időpontot, vagy kap időpontot a további ellátásra. Úgyhogy úgy látjuk, hogy az államiban nem történt változás, a magánban viszont egy nagyon jelentős térnyerése van az online-nak, de várakozásaink szerint ez jövő évre akár 50% fölé is mehet.
Mennyire valid az az érzet, hogy a magánegészségügyben jobb ellátást kap az ember? Például hol kérdezik ki, és hol vizsgálják meg alaposan a betegeket? Az állami vagy a magánellátásban? Megmondom őszintén, voltam én magánellátásban úgy, hogy 20 percet voltam bent, majd kifizettem az árat, és kicsi hiátussal távoztam az ellátási vagy az intézményből, annak ellenére, hogy hát arra számítottam, hogy itt majd azért nyilván nem kell fölöslegesen beszélgetni, meg minden, de hát azért a 20 percet megkapom az államiban is.
Egészen pontosan 14-et kap már.
Hát akkor én minek dödögök itt? Hát ugye 6 percet túl teljesítem.
Igen, és 18-at a magánban, ami felmérésünk szerint, tehát körülbelül ennyi különbség van a két vizit hossza között átlagosan, és nyilvánvalóan az átlag az mindent elfed, tehát bárkinek lehet olyan érzete, akár az államiban, akár a magánban, hogy nem kapott elég figyelmet. Ami a nagy mintát illeti, abban az látszik, hogy először is ugye, hogy említettem, hosszabb egy magánvizit. Általában, ugye, ami fontos egy beteg számára, hogy el tudja mondani a panaszait, ez az államiban 80%-ban érzi azt, hogy ezt meg tudta tenni, a magánban 92%-ban. Az államiban volt ebben egy pici javulás az elmúlt évhez képest, tehát 2022-höz képest. Ugye a másik dolog, hogy megvizsgálják-e az embert. Ugyanakkor, hogy most ugye az online vizitek terjedésével, mi ezt most nem néztük, ez háttérbe szorulhat majd a későbbiekben, de egy fizikális megjelenésnél fontos az, hogy az ember ez egyáltalán hozzányúlnak-e, vagy érdekli az orvost, hogy mi van vele egy vizsgálat kapcsán. Tehát az államiban ez 76%, a magánban 87% az, amikor megvizsgálják alaposan az embert. Ennél más arányok az, amikor felületesen, vagy olyan is előfordul, hogy egyáltalán nem. Természetesen vannak olyan vizitek, ezeket próbáltuk kiszűrni, ahol nincs szükség fizikális vizsgálatra, mert valaki rendszeresen receptér megy, stb. Tehát, hogy akkor az ügyfelek is úgy érzik, hogy ezért nem kell nekik tetőtől talpig levetkőzni, vagy egy részletes vizsgálaton átesni. De mindenképpen az látszik, hogy az államiban egy kicsit kevésbé hajlamosak az orvosok fizikális vizsgálatra. Ami még egy fontos pont, amikor ott vagyunk az orvosnál, hogy partnernek érezzük magunkat, vagy esetleg egy alárendelt helyzetben érezzük magunkat, ebben az látszik, hogy az állami oldalon egy 76% érzi azt, hogy partnert kérkezelték, a magánban 87% érzi azt, hogy partnerként kezelték, egyenlagú partnerként kezelték. Az államiban kicsit nagyobb aránya, 20% fölötti az, aki úgy érzi, hogy egy kicsit lekezelő volt vele az orvos, vagy túlságosan dominált. Érdekes, hogy a felmérésben is kiderült, hogy ez főleg az idősebbekkel szemben alkalmazzák az orvosok ezt a fajta viselkedést.
Hát ez egy érdekes pszichológiai dolog, talán kicsit jobban kötekednek, vagy türelmetlenebb az orvos, mert szeretné már, nem olyan nagy a baj szerinte, vagy igen, ezt én is észrevettem.
Igen, tehát hogy ez egy fontos pont, igen. Ami még egy valami fajta különbséget jelent az állami és a magán között, ugye a végleges értékelésben az, hogy ez egy fontos pont, hogy ajánlaná azt az orvost másnak az ügyfél, akinél ő részt vett a vizsgálaton. Ez a magánban 95%-ban van, így az államiban meg ilyen 88% körül, és nem volt lényeges változás. Egy további, és talán még fontosabb kérdés az, hogy úgy érzi, hogy jó helyen van, tehát hogy a kezelése az biztonságban van.
Hát ez a lényeg, mert nekem tök mindegy, hogy a doki 5 percet beszél, vagy 25-öt, ha utána rendesen kezel, akkor ezt az ember hajlamos hajlamos ezen felül emelkedni, és megint itt van egy érzet, hogy a magánegészségügyben talán jobb a kezelés színvonala, nem tudom, hogy visszaigazolják ezeket, főleg úgy, hogy a doki sokszor az államiba csinálja a magánba felvett beteget is.
Igen, hogy nyilván az orvosok ugyanazok, amiről már sokat beszélt mindenki, akik az államiban, majdnem ugyanazok, akik az államiban és a magánban rendelnek. Mégis a betegeknek van egy nagyobb biztonságérzetük a magánban. 86% érzi azt, hogy a dolgok rendben mennek, az államiban meg 81% érzi úgy. A kettő között nincs nagyon nagy különbség, de az egy érezhető különbség van, és nyilván ebben nem az orvosi minőség, vagy az ellátási minőség, hanem inkább a kommunikáció, a rászánt idő, a beteg meggyőzése, biztonságba helyezése, ezek jelenthetik a fő szempontokat. De kétségtelenül visszaigazolja a felmérés az, hogy van egy kis különbség a kettő között.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, a történetet folytatjuk természetesen. Szép napot kívánunk!
Szép napot kívánunk is mindenkinek!
Dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával néztük át néhány pontját a járóbeteg ellátási minőségi indexnek.
És mivel már átléptük a 8 órás küszöböt, ezért rohanunk is tovább Schmidt-Andi híreivel.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.